Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit világhálón közvetített Isten tiszteletünkön. Intem és bátorítom a testvéreket arra, hogy adjuk meg Istennek azt a tiszteletet, ami őt nem csak itt, személyes jelenlétünkkor, a templomban illeti meg, hanem életünknek minden idejében. Vegyük elő Bibliánkat, énekeskönyvünket, és így kapcsolódjunk most az Isten tisztelethez a távolból. Szomorú szívvel osztozunk, kedves gyülekezeti tagunk, gyermekek között szolgáló testvérünk, Szende Gabriella gyászában, aki édesanyját vesztette el a múlt héten. Isten adjon békességet Gabinak, testvérének, itt maradt családtagoknak. Tart, akkor a jövőre lesz gyermek Isten tiszteleti hanganyag elérhető. Bátorítjuk a testvéreket továbbra is az adakozásra, gyülekezetünk adományokból él, köszönjük a testvérek minden némű adományát, és egyúttal, ahogy mondtam is, bátorítunk erre mindenkit. Emlékeztetem a testvéreket, alomépítése alapítvány ezt a gesztus. Zsinatának tanácsa egy körlevelet bocsátott ki, melyben kébe azt szeretném hirdetni, hogy március hónapban egészen biztos, hogy nem fogunk még nyilvános istentiszteletet tartani, és nem lesz nyitva az iratterjesztésünk sem. Lelkészi hivatalt tartunk, tehát akinek temetéssel kapcsolatos ügyintézése, kérése van, az telefonon keressen, egyeztetünk időpontot, és ezeket a szolgálatokat továbbra is elvégezzük. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Isten tiszteletünket a 42. Zsoltárunk első versének éneklésével folytassuk. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 10. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, amely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy minden némű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, A jövőt illetően pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk azért a gondoskodásért, amellyel a mi életünket hordozod, vezeted és irányítod, mennyei édesatyánk. Nem csak úgy köszönjük ezt meg neked, mint akik gyermekeid vagyunk az Úr Jézus Krisztusért, és mint akik úgy vélik, hogy ezt a mi életünkkel teszed pusztán meg, hanem magasztalunk azért, mert az egész teremtett világot kezedben és gondviselésed alatt tartod. Légy áldott így mindenért, ami körülöttünk van és velünk történik. Légy áldott az elmúlt napokért, és mindazért, ami eljövendő. Légy áldott a te kijelentett ígédért, és mindazért, amit most elmondasz nekünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának 13. fejezetéből, a 13. fejezet 33. versétől 35. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket mondja az Úr Jézus Krisztus. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kedves testvérek, Jézus azon a ponton, ahol most őt látjuk, és ahol ő megszólal előttünk, már teljesen magára maradt, szűk tanítványi körében, és most a legszűkebb tanítványi körben a 11 tanítvánnyal. Azt olvastuk az előző versekben, hogy Júdás felkelt és elindult, hogy értesítse a főpapokat, farizeusokat, jöhetnek Jézusért. Most tehát Jézus a legbensőségesebb körben mondja el halála előtti utolsó beszédeit és tanításait, és ezeket fogjuk olvasni a következő versekben és fejezetekben János evangéliumából. Érdekes és egyben tanulságos is, hogy mit tart Jézus fontosnak ebben az élethelyzetben. A ma olvasott versek közül a 33. vers kétségtelenül a vígasz szava. Jézus vígasztalja az övéit. ugyanazokkal a mondatokkal és szavakkal vigasztalja, amit fölemlegeti most ő maga is, egyszer elmondott már egy más helyen az ő vele ellenségesen viselkedő zsidókkal szemben. János evangéliumának 7. fejezetében a 34. versben találjuk ezeket leírva. Jézus azt mondja, ő elmegy olyan helyre, ahová tanítványai nem követhetik őt egyelőre. Milyen elmenetel ez? Miről beszél Jézus? Jézus nem a közvetlen jövőről beszél itt, hanem egy kicsit a távolabbi jövőről. A feltámadás utáni mennybe meneteléről szól. El fog tűnni övéi szeme elől, de már most vigasztalja őket. Ne bánkódjatok, hanem álljatok meg mindabban, amit tőlem feladatul kaptatok. Pontosan azt mondja el nekik Jézus, hogy el leszek rejtve a szemetek elől, de ne gondoljátok, hogy ez azt jelenti, semmivé lettem. Az, hogy nem láttok engem, nem azt fogja jelenteni, hogy végem van, mert ezzel tulajdonképpen véget érne a ti elhivatásotok és küldetésetek is. Ha nem is láttok engem, én attól még leszek. És ez azt jelenti, mindaz, amit én nektek parancsoltam, mindaz, amit nektek tanítottam, mindaz, amire elhívtalak és elküldtelek benneteket, továbbra is érvényben van. Kedves testvérek, az igazi hívő életnek, mondhatnám úgy is, hogy a szolgáló hívő életnek ez a jézusi kijelentés ad erőt, közel 2 évezrede. Hiszen 2 évezrede hirdetünk és prédikálunk valakit, akit nem látunk. Mitől lenne ennek ereje? Mitől lenne ennek hatása? Csak attól van ereje, és csak attól van hatása, hogy tudjuk arról a Jézus Krisztusról, akit hirdetünk, hogy ő él. Hiszünk és bízunk Jézusban, noha nem láttuk és nem látjuk őt testi szemünkkel. Meg kell állapítsuk azt, hogy az egyház történetének minden olyan szakaszában és idejében, ahol az egyház elvesztette az élő Jézus Krisztusban való hitét, mindig hanyatlani és halni kezdett a kereszténység. Mert ott, ahol Jézus Krisztusra nem mint élőre tekintenek, annak ellenére, hogy ő láthatatlan, ott nincsen vigasztalás, és ott sohasincs hűség sem. Mert miért is kellene egy megsemmisült mesterhez hűségesnek lenni? Az nem vezetne, testvérek, sehová. Mi azért állunk megvigasztalva és hűségesen küldetésünkben, mert tudjuk, hisszük, prédikáljuk, hogy Jézus él. És ahogyan erről más helyeken tanított bennünket, hisszük, tudjuk és prédikáljuk, hogy egyszer meg fog jelenni, és minden szem meg fogja látni őt. Hát ez ebben a jézusi kijelentésben számunkra a vigasztaló. Ugyanis ez azt jelenti, hogy mi nem hiába hiszünk, és nem hiába valóan munkálkodunk. ezért vagyunk megvigasztalva, és ezért állunk hűségesen küldetésünkben. Ez nekünk igaz keresztényeknek a titkunk. Jézus vigasztalja az övéit, nem fogtok ugyan engem látni, mert ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, de ez ne jelentse számotokra azt, hogy többé nem számoltok velem, mint élővel. A ma olvasott szakasz másik eleme a buzdítás. Akik figyelmesen olvasták ezt a szakaszt és általában a Bibliát, bizonyan eljutottak a mai szakasz hallatán egy kérdésig. Jézus ugyanis úgy vezeti be ezt a néhány buzdító mondatot, hogy azt mondja, új parancsolatot adok néktek. De aztán az, amit elmond, valójában mégsem új. Azt mondja, egymást szeressétek. Tudjuk, hogy ez nem más, mint a törvény summája, annak is a második fele. Szeresd az Urat, a te Istenedet, így szól a törvény summájának első fele, szeresd fele barátodat, így a második fele. Jézus szeretetet parancsol az övéinek, amit megparancsolt már az Ószövetségben Isten is. Mitől új ez a parancsolat akkor? Sokféle értelmezése van Jézus szavainak, talán az tűnik a leghelyesebb értelmezésnek, ha elfogadjuk, hogy Jézus nem egy egészen új dolgot parancsol meg most az ő tanítványi körének, hanem a régi parancsolatot eleveníti fel és eleveníti meg. Mintha azt mondaná, újra megerősítem, szívetekre helyezem, érvényben tartom, nem hagyom feledésbe merülni. Szeressétek egymást. Fontos tudnunk, hogy a szövevényes ószövetségi törvényi hálóban szépen elveszett a szeretet. Ennek Jézus kora nagyon gyakorlati példája. Elveszett a szeretet, az igaz szeretet Isten felé, és elveszett főként a felebaráti és a testvéri szeretet egymás felé. Itt tehát a buzdítás annak a bizonyos régi parancsnak a megerősítésével, a felelevenítésével kezdődik. De a régit, amit most újra meghirdet Jézus, sajátosan erősíti meg. És ebben valóban új ez a parancsolat mégis. Hiszen azt mondja tanítványainak, ahogyan én szerettelek titeket. Arra utal ezzel, hogy én betöltöttem a törvényt. Betöltöttem ezt a parancsolatot is. És azt mondja a tanítványoknak, ahogyan én betöltöttem, úgy töltsétek be ti is. Ez a minta. Erre kell törekedni. Erre kell igyekeznetek. Kétségtelen azonban, hogy nem hagyható figyelmen kívül az a sajátosság, hogy Jézus most a legszűkebb körben a hozzá hűséges 11 tanítványának körében beszél, és ezt mondja nekik, egymást szeressétek, úgy, ahogyan én, a Mester, szerettelek titeket. Tehát nem is az általános, emberek közötti, Istentől elrendelt szeretett kapcsolatról beszél Jézus, hanem a testvéri, a lelki testvéri szeretetről. Arról, ahogy az őt követőknek egymást szeretniük kell. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel nem írja felül Jézusom az első, mindenki irányába gyakorlandó szeretet követelést, de kihangsúlyozza, hogy ennek az övéi között megkövetelt szeretetnek van valami sajátossága, és ezért beszél erről külön. Milyennek a szeretetnek, a lelki testvéri szeretetnek a sajátossága? Jézus nem rejti véka alá. Ez a szeretet forma ugyanis beszélő szeretet, méghozzá magán túlmutató szeretet forma. Mit mond Jézus? Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Amikor a tanítványok Jézus példáját követve tudják egymást szeretni, akkor az beszélő cselekménnyé válik. Ezt mondja Jézus. Az egy beszélő cselekménnyé válik, méghozzá egy olyan beszélő cselekménnyé, ami kiről szól, miről szól. Testvérek, ez Jézusról szól. Mert Jézus azt mondja, hogy arról fogják megismerni, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Amikor ezt megértjük, testvérek, akkor nagy örömhír ez. Főként azoknak, akik azt mondják, hogy ő nekik nem adatott meg az, hogy a szájukkal tegyenek Jézusról vallást. Nyilván könnyen bújunk mi emögé, és nem is helyes, ha ezt tesszük. Abban egyértelműen van különbség, hogy ki, mikor, hogyan, kik előtt képes arra, hogy Jézusról az ő nyelvével vallást tegyen. Azonban Jézus azt mondja, van egy nyelv, amely által minden lelki ember beszédessé lehet, méghozzá Jézusról beszédessé lehet, ez pedig az, hogyha egy hívő szereti a lelki testvéreit. Ezt a nyelvet adja nekünk Jézus, lelki embereknek, és azt mondja, hogy ha szeretjük egymást, akkor ez róla való bizonyságtétel lesz. Az emberek meg fogják tudni érteni azt, hogy az, amit mi egymás között gyakorlunk, Jézusról szól. Annak a görög szónak, ami itt áll, ez az agapao, többféle jelentése van, amelyek segítenek eligazodni abban, hogy mit is jelent ez a különös lelki testvéri szeretet. Az agapao szereteten kívül jelenti azt, hogy valakit kedvelni, valakit értékelni. Jelenti azt, hogy többre tartani, vagy egyenesen azt, hogy sokra tartani. Az agapaónak van egy olyan jelentés árnyalata, amely azt jelenti, hogy barátságosan fogadni, szívesen látni a másikat. És még van egy olyan különös jelentés árnyalata is, ami azt jelenti, hogy megelégedni valamivel. Sajátos szeretet forma ez. Tudjuk, hogy az egykori tanítványok Jézus körül, hadd szabadjon így mondanom, hogy nem remekeltek ebben a szeretetben egymás között. Hát olvastunk többször arról, hogy azon vitatkoztak, vetekedtek egymás között, hogy ki a legnagyobb közöttük. Aztán éppen a mostani esemény előtt, ahol Jézus beszél hozzájuk, arról olvasunk, hogy Jézus mosta meg a lábukat, mivel házi rabszolga híján, ugye vendégek voltak egy helyen, ahol elfogyasztották a páska vacsorát, egyiknek sem jutott eszébe, pontosabban mondjuk így, egyik sem tartotta többre a másikat magánál annyira, hogy megmossa a szokásoknak megfelelően a többiek lábát. Péter sokszor elragadtatta magát, és dicsekedett azzal, hogy ő mennyivel több, mint a többiek. Kedvelni, többre tartani, sokra tartani, értékelni, szívesen látni, barátságosan fogadni, megelégedni valamivel. Mindezt jelenti a testvéri, lelki szeretet. Mit mondott nekik Jézus? Ahogyan én szerettelek titeket. Megmutattam nektek, hogy mit jelent ez. Ti is úgy szeressétek egymást. Jézus azt mondja, hogy amíg ez a szeretet nincsen közöttetek, nem valósul meg közöttetek, ami bennem volt felétek, addig maximum csak rólatok, magatokról szól a közösségetek, de nem rólam. Márpedig a tanítványi élet és a tanítványi közösség, testvérek, olyan élet és olyan közösség, amelynek centrumában és a fókuszában nem én állok, nem az ember áll, hanem Jézus Krisztus. Ha azt akarjátok, mondja Jézus, buzdítja az övéit, hogy a ti közösségetek rólam szóljon, engem hirdessen, akkor vigaszra kell ebben a jézusi vigaszban. Vigaszra kell lej abban, hogyha nem is látod őt, ő azért még van. És nem csak, hogy van, hanem ahogy hitvallásunkban is elmondjuk, most éppen általam, mivel ő él, megszólítható, mivel ő él, ezért munkálkodó, ereje megtapasztalható, és ezért fordulj csak hozzá. Bármilyen élethelyzetből, bármilyen vigasztalanságból, bármilyen nyomorúságból, kiáltsál csak hozzá, hogy megtapasztalhassad az ő vigasztaló szavának igaz voltát, ha nem is látod őt. Ő mégis lát téged, hall és ismer téged. Testvérek, az imádság nem pusztába kiáltott szó. Az imádság Jézus Krisztus fülébe mondott szó. Egy élő személynek a fülébe elmondott szó. Ha ezt nem hisszük, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A jézusi vígasz azonban ma is kötelez. Lassan odajutunk a demokrácia, a korlátlan szólási szabadságra hivatkozó és azt egyre jobban építő világban, hogy annyit sem mondhatunk majd, mint a legkeményebb baloldali diktatúra idején. Annyit sem szólhatunk majd lassan mi keresztjének, mint amit korábban szólhattunk, amiről úgy gondoltuk, ennél már nincsen rosszabb. Nekünk mégis megmaradnak a szavak, és amíg élünk, hirdetnünk kell Isten tiszta szent voltát, létezését, az ember bűnös voltát, Isten szeretetét, amely Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá, a megtérésnek, a bűnbánatnak a szükségességét, a megszentelt és odaszentelt élet kifejező bizonyság tételét. Ezt mi mindig hirdetni fogjuk, de mindig meg fog maradni egy nyelv, amely akkor is beszélni fog közöttünk és általunk Jézusról, ha a nyelvünket kivágják, és ha lehetetlenné teszik azt, hogy az ő nevét kiejtsük a szánkon, ez pedig a testvéri szeretetnek a nyelve. Jézus azt mondta, hogy ha ez élő dolog közöttünk, akkor ez arról beszél, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Arról beszél, hogy Jézus él, hogy Jézus uralkodik, hogy noha a szemünkkel nem látjuk, nem szabad benne kétségeskednünk. Arról fog szólni minden időben a testvéri szeretet, hogy akik hisznek, higgyenek és álljanak meg hűségben. És a lelki testvéri szeretet azt fogja hirdetni minden időben, hogy akik nem hisznek, féljenek és rettegjenek, mert az a Jézus, akinek a hangját nem akarják hallani, akit el akarnak hallgattatni, élő, uralkodó személy, aki meg fog jelenni, és az ő igazságát mindenek előtt és mindenki szeme láttára véghez fogja vinni. Kedves testvérek, mindig megvan mindannyiunk előtt az a lehetőség, hogy a testvéri szeretet nyelvét tanuljuk és beszéljük. És amíg ezt tesszük, addig ez mindig Jézus Krisztust fogja hirdetni, mindaddig, amíg úgy tudjuk ezt a lelki testvéri szeretetet gyakorolni, ahogyan ő is gyakorolta velünk szemben. Ezt a szeretetet, ezt a nyelvet a világ nem ismeri körülöttünk, mert ma a világban a szeretet arról szól, hogy önmagamat kedvelem, önmagamat értékelem, hogy önmagamat többre tartom másoknál, sőt, mindenkinél többre tartom. A világban a szeretet ma arról szól, hogy csak azokat látom szívesen, akikből hasznom van, és nem elégszem meg mindennel. Ne így legyen közöttetek, mondja Jézus egyszer az ő tanítványainak, és most tanít és emlékeztet, buzdít bennünket arra, hogy ne így legyen ez közöttetek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Tartsátok többre egymást magatoknál. Kedveljétek, értékeljétek egymást többre magatoknál. Legyetek barátságosak, mert lelki testvérek vagytok, akiket én egyformán szerettem, hiszen mindannyiótokért adtam az életemet. Lássátok szívesen egymást. Elégedjetek meg egymással. Ne tartsátok degradálónak azt, hogy a másik lelki ember olyan, amilyen. Kedves testvérem, Jézus vigasztal, és ez a vigasz egyúttal buzdításként kötelez bennünket. Azt kérdezem ennek az igehirdetésnek a végén, beszéled-e, beszéljük-e ezt a nyelvet? Beszélünk-e szeretetül? Jézus buzdít. Azt mondja övéinek, ezt parancsolom nektek, képessé tettelek erre benneteket, tanuljátok, gyakoroljátok ebben egymás között magatokat. Találjuk meg ennek a lehetőségeit most is, amikor nem tudunk itt valóságosan találkozni. Ne gondoljuk azt, hogy ez azt jelenti, a Jézusi parancsolat fel van függesztve. Találjuk meg, és gyakoroljuk. És legyünk hálásak Istennek azért, ha ebben már tudott bennünket tanácsolni, és tudott bennünket vezetni. Higgyétek el, és higgyük el. Mindez őróla szól, sokszor szavak nélkül is. Adja meg nekünk az Úr, imádkozzunk azokért az időkért, amikor majd valós közösségben is élhetjük és gyakorolhatjuk ezt újra. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 395. dicséretünk második versét énekeljük. 395. dicséretünk második verse így kezdődik: szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Köszönjük, Urunk, hogy vigasztalsz bennünket. Vigasztalsz bennünket, akik egyre nagyobb vigasztalanságba esünk, gyászunkban, veszteségeinkben, kétségbeesésünkben. Köszönjük, hogy magadra emeled, Úr Jézus Krisztus, a mi szemeinket, és emlékeztesz bennünket arra, hogy te nem semmisültél meg, hogy noha mi nem látunk, te létezel vagy, és dicsőségesen uralkodsz. Engedd, hogy ebben a tényben lejjen a mi szívünk békességre és nyugalomra, mindazon körülmények között, amelyeket látunk, és amelyek miatt annyit aggodalmaskodunk. Köszönjük neked, hogy mindig voltak, akik így tekintettek te reád, akik látták a láthatatlant, és köszönjük, hogy ezek sorába hívtál és hívsz meg bennünket is. Hogy legyünk a te ügyednek ereje és igaz bizonysága, hogy ne legyen értelmetlen a mi életünk. Segíts, hogy így tudjunk tehát rád tekinteni. Miközben a halál szedi az áldozatait körülöttünk, hadd legyen nekünk vigasztalásunk, békességünk te benned, aki legyőzted a halált, és aki erre a győzelemre hívtál el bennünket is, és aki ebben a győzelemben részesíted mindazokat, akik hitáltal beléd oltatnak. Köszönjük neked buzdító bátorításodat is. Köszönjük neked, hogy lehet most úgy erre a mostani helyzetünkre is tekinteni, mint amelyben el akarsz bennünket csendesíteni afelől, hogy vajon tudtuk-e úgy szeretni egymást, ahogyan te szerettél bennünket. Olyan sokféle cselekedetben tud elveszni, fölaprózódni a mi életünk. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket erre a beszédes cselekedetre, amely te rólad szól, a lelki testvéri szeretetre. Urunk, könyörülj meg, hogy meg tudjuk magunkat alázni, hogy meg tudjuk előtted vallani önhittségünket, önszeretetünket, másoknak a lenézését, megvetését, elkerülését, amiben mindbe benne voltunk, és amelyek miatt talán most éppen ezekben a nehéz időkben jobban képesek vagyunk meghallani bennünket megszólító szavadat. Vezess bennünket alázatra, és újíts meg bennünket egymás felé való szeretetünkben, hogy beszélhessen a mi életünk arról, hogy a tiéd vagyunk, aki élsz és uralkodsz. Taníts bennünket könyörögni és imádkozni most is, azzal a hittel, hogy te hallod és érted mindazt, amit szívünkből eléd tárunk. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Folytassuk könyörgésünket, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk végén a 395. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 395. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Isten őrizzen meg bennünket, áldás, békesség, viszont látásra.